Műsorunk második részében a Magyar Telekommal foglalkozunk, vendégünk a vonalban Gág Gellért, a Concord Értékpapír szenior elemzője, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Legjobban teljesítő blue chip az idei évben a Magyar Telekom részvény visszavásárlást hajtott végre, érdemi osztalékot fizetett, ezt már lényegében megszokhatták a befektetők. Azt viszont talán kevésbé, hogy egy ilyen dinamikus árfolyam növekedés az, amit a részvények bemutatnak. Tulajdonképpen, hogyha precízen nézzük, akkor az elmúlt egy év alatt megduplázódott a Magyar Telekom árfolyama. Milyen tényezők állnak a háttérben? Te hogy látod ezt? Mi történt itt a Telekommal az előző egy évben?
Nagyon jó fundamentumai vannak a Telekomnak, mi is jelentősen megemeltük a félárunkat a korábbihoz képest 60%-kal, most 950 forinton tartjuk a per értékét 12 hónap előre tekintve, és hogy miért történt ez. Mi az előző előrejelzésünkhöz képest az eredményvárakozásunk 23-24-25-re így nagyságrendileg átlagosan 30%-kal magasabb, mindjárt ki is térek erre, hogy ezt mi hajtotta, illetve meglepetésként ért minket, hogy a Magyar Telekom, illetve a kormány együttműködése, és ezzel kapcsolatban a közműadó kivezetése, illetve az extra profit adó elengedése is, bár azzal mi számoltunk, hogy egy évvel kicsit ki fog tolódni, tehát nem 24-ben engedik el, hanem 25-ben. És hogy mi hajtja igazából ezt a nagyon dinamikus profitbővülést, csak egy érdekesség, 2022-ben 62 milliárd profitot tudott letenni az asztalra a Magyar Telekom, és ez véleményünk szerint 2025-re elérheti a 140 milliárdot. Tehát bőven kétszerező benne van a pakliban, mi hajtja. Egyrészt egyébként az előfizetői szám a mi elgondolásunknál dinamikusabb bővülése, ez év per év kb. 4% volt, illetve egyszerűen az inflációs indexálás, ennek a kettőssége, ez rendkívül erős, és nagyon erős dinamikát tud kölcsönözni az árbevételnek. Ritkán látni olyan rendkívül stabil távközlési cégnél, hogy az árbevétel 13%-kal tud bővülni. Mindehhez emellett, az árbevétel bővülés mellett hozzátartozik, hogy költségsoron pedig egészen stabilan tudja, relatíve stabilan tudja tartani a költségszintet. Igen ám, de ha egy példával lehet megmutatni, hogy ez a dinamika hogyan alakul, 2023-ban, ha bár megemelték a havidíjakat inflációval, az előző éves átlagos infláció 14,5%-kal, a költségoldal is nagyon erősen ment utána, hiszen az energiaköltség, főképp egyébként, amit a Magyar Telekom felhasznál, antennáinak a működtetésre az áram, az kb. 3-4-szerezett. És így az árbevétel bővüléséből egy nagyon nagy teletet levett ez az energiaárak jelentős bővülése. Na de ez 2024-ben a visszájára fog fordulni. Az inflációs klauzula, illetve inflációs indexálás 2024-ben is meg fog történni. Ugyanakkor ez a költségnövekedés, ami 2023-ban megvolt, az pont, hogy az ellenkezőjére fog fordulni. Láthatjuk az áramárakat, hogy mi történt 2022 után 2023-ra, miután rendkívül megemelkedtek. Körülbelül egyébként, hogyha így egy áramárat kellene mondani, akkor azt kell lehet mondani, hogy körülbelül 300-350 euró megawattos áramáron fedezte le magát a Magyar Telekom most 2022-ben 2023-ra, és akkor 2023-ban pedig 2024-re, egy évre előre, ez gyakorlatilag lecsökkent 100-150 euró megawattra. Tehát ez a dinamika is gyakorlatilag a profitot fogja hajtani, minden mellett közműadó és az extra profitadó elengedése.
Sok szó esett az elmúlt hetekben a Telekom piacon meglevő vagy meg nem levő versenyhelyzetről, ugye a szereplők jelentős átrendeződését követően. Te hogy látod ezt a helyzetet? Ugye egyes cégvezetők amellett érvelnek, hogy hát igenis nagyon erős verseny van a piacon, de hát a infláció követő áremelések nem feltétlenül ebbe az irányba mutatnak. Te hogy látod a jelenlegi versenyhelyzetet, illetve mit vársz a jövő évtől, évektől, lesz-e várható ebben változás majd?
A piaci szereplők száma csökken, akkor az nem segíti elő a versenyt. Mondhat bárki bármit, nézzük meg, hogy mi fog történni majd az árakkal, és ezzel kapcsolatban pedig, hogy hova vándorolnak az előfizetők. Szerintem egyébként nem lesz nagy verseny. Természetesen bizonyos alszegmensekben előfordulhat, előfordulhat az, hogy ugye már a Vodafone, illetve a Digi között elég nagy szinergia jöhet létre, a Diginek tudnék nincsen mobilja, minden Digi vezetékes előfizető, ha esetleg a Vodafontól kap egy nagyon kellemes piaci áratja ajánlatot, akkor az abban a szegmensben valóban egy versenyhelyzetet jelenthet, de ez a piacnak a kis szegmense. Úgy gondolom egyébként, hogy mivel a 4iG elég nagy adóssághegyet görget maga előtt, tudni, hogy ennek köszönhetően vásárolta meg a Digit, illetve a Vodafont. Meg lennék lepődve, hogyha egy adósság szempontjából nehéz helyzetben lévő cég még versenyezni szeretne, kockáztatva ezzel esetlegesen a kamat, illetve tőketörlesztésnek a nehézségének a növekedését. Úgyhogy azt gondolom, hogy rövid távon olyan hatalmas verseny kéne megjelenjen ezeknek a gondolatoknak a következtében a magyar távközlési piacon.
Év per év alapon nagyságrendileg 50%-kal nőtt az egy részvényre jutó nyereség. Egy kicsit, hogyha a számokban elmélyedünk, akkor mit láthatunk a Telekom esetében, hogy nézhet ki az a hozam, amit a részvényesek realizálni tudnak, osztalékban egyébként mire számítasz, és hogy egy kicsit esetleg az árazást is meg tudnánk világítani itt a régiós versenytársakkal vagy szektortársakkal összehasonlítva.
Alapvetően azt lehet elmondani, hogy ilyen körülbelül ilyen 10-es péperen szoktak kereskedni a régiós távközlési cégek. Na most ebben az évben a véleményem szerint a Magyar Telekom akár ilyen 93-94 forintos EPS-t is le tud tenni az asztalra, és ez pedig a következő években fel tud mászni ilyen 120-150-re, 24, illetve 25-re vonatkozólag, és hogyha ezt a 150-et vetítjük rá a mostani árfolyamra, akkor azt látjuk, hogy ez egy 4-es pépere. Tehát, hogy, és még egyébként mondjuk ilyen, ahogy mondtam, ilyen 9-10-esen kereskednek a például egy lengyel, vagy egyébként egy Austrian Telekommal. Úgyhogy bőven van tér az emelkedésre, és nem kikerülve a kérdésedet, hogy milyen osztalékhozam, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy teljes részvényesi kifizetés, mert ugye a Telekom megosztja ezt a lék, illetve részvények visszavásárlásán. Én azt gondolom, hogy a 2023-as eredményből a tavalyi kifizetési rátával kalkulálva 70%, akkor azt lehet mondani, hogy 66,5 forint körül alakulhat a teljes kifizetés. Ez meg lehet osztani úgy, hogy 15 forint visszavásárlás nagyjelenileg, és a maradék 50-51 forint osztalék, és hát ez akárhogy számoljuk, ez inkább ilyen 11%-os hozam, jövőre 81 lehet a teljes kifizetés, és hát utána pedig elérhetjük a 100-110 forintot is, úgyhogy rendkívül magas számok ezek, de hogyha valóban eltörlik az extra profit adót, illetve a közműadót, akkor ezek a számok egyszerűen egy összeadás folyamán kijönnek, úgyhogy ezt lehet látni. És akkor mit jelent ez hozamban? 11% erre az évre, 14% a jövő évre, ilyen árfolyama mellett, illetve 17-18%-os teljes kifizetés 2025-ös eredményből. Úgyhogy elég vonzó hozamok ezek.
Fontos, hogy itt a teljes részvényesi javadalmazást is érdemes nézni. Viszont itt fölmerül a kérdés, hogy a nagyon jelentős részvényáremelkedést követően érdemes lehet ez szerinted módosítani egy kicsit a részvénytenderek és az osztályok közötti arány, mert ugye idén március-április környékén és tavaly március-április környékén is 400-as körüli részvényár folyamról beszéltünk, és nyilván más értéket képvisel 400 forintért megvenni ugyanazt a részvényt, mint mondjuk 600-on. Jobb tőkeallokációt jelent szerinted az eredmény nagyobb hányadát osztályként kifizetni és visszafogni esetleg a részvénytenderen elfogadott mennyiséget, részvénymennyiséget?
Ez egy nagyon jó kérdés, én is gondolkoztam rajta, nyilván az alapközgazdasági összefüggés, hogy minél alacsonyabban vásárolja a cég a részvényeket, annál több részvényt tud visszavásárolni, és emiatt az egyrészt nagyon jobb eredmény későbbiekben nő. Ceteris Paribus nyilván ennek alapján, hogyha az lenne a logikus, hogy csökkentenék, hiszen az árfolyam emelkedett, ez így van, ugyanakkor, hogyha előre tekintek, és azt mondom, hogy itt megvalósulhat valóban ez a 140-150 forintos egy részvényre jutó eredmény, akkor továbbra is logikus a vásárlás. Ugyanez a mennyiségű, sőt, akár még talán növelése is. Tehát igazán nem tudnék egyébként elmozdulni se a kisebb, se a nagyobb részvényes visszavásárlás irányába, mert mindkettő irányba van logikus magyarázat. Sőt, még a lehető legegyszerűbb gondolat ezzel kapcsolatban, Deutsche Telekom is vásárolja részvényeit, és ő 1,3-as bukfejjún forog, ami azt jelenti, hogy most, ha 1,3-as bukfejjú lenne a Magyar Telekom, akkor 1000 forintot érne, és ez alapján, hogy az anya vásárolja, akkor a leánya miért ne vásárolná 1000 forinton is. Ha ezt nézem, akkor 600-650 forinton, majd hogyha odaig eljutunk júniusba, akkor szerintem ugyanúgy fogja vásárolni. De így ezt nehéz megállapítani, vannak érvek, ellenérvek, tanulmányosan is azt mondom, hogy nem fog változni a nagyságrend, tehát 15 milliárd, én azzal kalkulálok például.
Úgy is megközelíthetjük ezt az egészet, ezt korábbi konkordos elemzésekben is olvastam, hogy ugye azáltal, hogy folyamatosan zajlanak évről évre ezek a saját részvény visszavásárlások, értelemszerűen a Deutsche Telekomnak a szavazati joga folyamatosan nő a társaságban. Tehát lényegében el tud jutni egy sokkal magasabb tulajdonosi hányat hoz az anyacég, és ugye itt merültek fel utána különböző spekulációk azzal kapcsolatban, hogy hol jöhet el az a pont, ahol esetleg már meg is érné a maradék kisebbségi részvényeseket kivásárolni a társaságból, akár egy vételi ajánlattal. Ugye milyen realitását látod egy ilyen esemény sorozatnak itt a következő időszakban?
Hát alapvetően mindaddig, meg ugye nem kerül bejelentésre, addig spekuláció, de szerintem a pénzügyi racionális érvek amellett szólnak, hogyha drasztikusan fog nőni az eredmény, és visszatekintő mutatón tudná megvásárolni a DT a Magyar Telekomot, akkor az egyszerűen megéri. Tehát a 2023-as éves auditált egyrészvényító eredmény magasabb lesz nyilván, mint a 22, és a kötelező kivásárlási ajánlatot az mindig a legutolsó auditált éves egyrészvényító értéken, vagy az elmúlt 180 napos részvényárfolyam átlagán kell tenni. Na már most 2023-as éves számokat áprilisban azt mondom, a közgyűlés akkor fogják elfogadni, tehát mindaddig a 2022-es egyrészvényító tőkén, saját tőkén kellene megtegye, az én 710-720 forint, ha most jól emlékszem, és mindezt úgy egyébként, hogy látva előre, hogy ez a 150 forint megvalósulhat. Tehát azt mondom, hogy van egy nagyon dinamikusan bővülő eredményesség, és még ebben az áprilisi tartó időablakban megvan a Deutsche Telekomnak a lehetősége arra, hogy egy amúgy 2022-es állapotokat tükröző árazáson tudja kivásárolni, tegyen kötelező vételi ajánlatot. Tehát szerintem ez pénzügyi szempontból racionális. Ugyanakkor, hogyha azt nézem, hogy Deutsche Telekom csoport szempontjából, itt mondjuk az elérhető nyeresség, ami mondjuk abból adódik, hogy szerintem ér kb. 950, számoljunk egyszerűen 1000 forinttal, 1000 forint mínusz mondjuk 700, akkor 300 forintot nyerne körülbelül részvényenként, hogyha mondjuk kivásárolja. Ez meg így nagyságrendek, ha jól emlékszem, 250 millió euró, értékelés a Deutsche Telekom részére, ami pedig, ha mondjuk összevetjük a teljes Deutsche Telekom csoport profitjával 2022-es, akkor 8 milliárd. Tehát, hogy igazából lehet, hogy nem ér ez az egész annyit. Tehát ez viszont az ellenérv, hogy miért ne történjen meg.
Azok a kockázatok, akár fölfelé, akár lefelé, amelyek jelentősen módosíthatják a céláradat, akár egyik, akár másik irányban, illetve mennyit érhet a részvény egy esetleges upside, illetve downside szenárióban. Ugye vannak makrováltozók is, amik nagyon fontosak az osztalék részvények megítélésénél, például a kötvényhozamok, de a kötvényhozamokon kívül mik lehetnek azok a tényezők, amik tényleg jelentős eltérést indokolhatnak a központi szenárióthoz képest.
Igen, alapvetően, ahogy ma jól mondtad, ez ugye egy nagyon kamatérzékeny szektor, természetesen fölmennek a kamatok, ezek az egy probléma neki, illetve a relatív árazását csökkentheti, minden mellett pedig esetleg, hogyha a jellegi szabályozói környezet, esetleg az inflációs indexálást azt kivennék a rendszerből, nem törölnék el az adókat, vagy bármi olyan szabályozás, ami mondjuk a szektort nehezebb helyzetbe hozza, az egy kockázat. Ennek most így nehéz lenne egyébként számot mondani, de én azt gondolom, hogy ez a szabályozói kockázat azért csökkent, mert a forágyi adóssága miatt, hogyha a szektort adóztatják, nyilván őt is adóztatják, és akkor emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerül a cég.
Összességében egyébként hogyan látjátok a magyar makrokörnyezetet? Ugye tavaly decemberben azért voltak kellemetlen meglepetések különadók, extra profitadók kapcsán, hiszen bizonyos költségvetési lyukakat még be kellett tömni. Mennyiben változott ez? Van ezzel kapcsolatban valamilyen határozott álláspontotok?
Hát alapvetően azt gondoljuk, hogy továbbra is nehéz helyzetben van a költségvetés. Az véleményem, hogy ez a Magyar Telekomot azért érinteni kevésbé, mert átlagos családi távközlésre való költés az nagyságrendileg 2022-ben, valami szakmától készült a tanulmány, akkor 18.600 forint volt. Tehát, hogyha ezt mondjuk inflációs indexálással is megemelem, akkor ez körülbelül hát olyan 1500-2000 forint, ami másfél dobott cigiára. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom egyébként, hogy akár még egy nehezebb környezetben is ki tudja gazdálkodni egy magyar háztartás. Úgyhogy ebből a tekintetből nem látok olyan nagy kockázatokat, mert hát mindig is tudtuk, hogy a telekom szektor az egy stabilabb, és gazdasági ciklusokat, akár recessziókat kisebb eredményvesztességgel tud átvészelni, mint mondjuk egy ciklikusabb iparág, akár az olaj- és gázszektor.
Viszonylag friss a Telekomnak a kormánnyal kötött megállapodása a hosszú távú együttműködéssel kapcsolatban, hogy ez egy szeptemberi bejelentés. Itt mi az, amit vállalt a Telekom, és látsz ebben egyébként kockázatokat ezeknek a teljesítésében, vagy teljesíthetőségében?
Ugye már az egyesség arról szólt, hogy a következő 3-4 évben, 24-től kezdődően, ha jól emlékszem, 24 és 27 között, 123 milliárd forintnyi beruházást fog a Magyar Telekom a Magyarország digitális jövőért, úgymond felajánlani, lehet így fogalmazni. Ami azt jelenti, hogy a hálózatot modernizálni, optikai kábeleket még inkább, még több háztartáshoz eljuttatni, 5G infrastruktúrát tovább fogja fejleszteni, ami alapvetően nyilván egy jó irány. Nagy kockázatot ezzel kapcsolatban, megmondom őszintén, nem látok. Ha nagyságrendeket kellene egyébként hozzácsatolni, hogy átlagosan a Magyar Telekom mennyit szokott költeni beruházásokra egy évben, akkor inkább ez a 100 milliárdos nagyságrend. Hogyha az elmúlt 3-4 évet vetíteném ki, akkor kb. 300-400 milliárdot amúgy is elköltene. Nyilván ezen belül lehet egyébként, illetve valószínű, hogy a kormánya megkötött irányok fognak dominálni, és lehet, hogy ezeket a korábban tervezett irányokat újra szabták, de hogy a nagyságrend az alapvetően ez volt, tehát hogy plusz pénz szerintem nem fog feltétlenül elkölteni a cég, csak egyszerűen lehet, hogy kicsit jobban fókuszálja azokra a területekre, amelyre a kormány kérte, illetve javasolta. Ennek fejében elengedték a közműadót 2024-től, ami nagyságrendileg egy olyan 7,4-7,5 milliárd forintos tétel. Fontos megemlíteni egyébként, hogy a közműadót csak is távközlési cégek számára engedték el, a közművek számára nem. És emellett pedig a 2022-ben bevezetett, eredetileg 2024-re már kivezetendő extra profit adót megígérték, a 2025-től már nem kell fizetni. Tehát 33-35 milliárd forintnyi adóelengedést kapott cserébe a Magyar Telekom.
Köszönjük a beszélgetést Gál Gellértnek, a Concord Értékpapír szenior részfényelemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!